Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Nagy Tamás, ez pedig a brüsszeli hét 32. adása. Nicolas Sarkozyt választották vasárnap Franciaország köztársasági elnökévé. Az elkövetkező fél órában megvizsgáljuk, hogy hogyan befolyásolhatja ez az Európai Unió további létét, és hogy milyen hatással lehet az alkotmányozási folyamatra. Elemzőink segítségével utána járunk, hogy mire készül az új elnök, hiszen az elmúlt hónapokban több egymásnak ellentmondó kijelentése volt. A műsorban szó lesz még arról is, hogy mi az Európai Parlament szerepe az uniós döntéshozatalban, valamint arról, hogy nagyon komoly szankciók érhetik Lengyelországot egy múlt heti bírósági döntés miatt. Ennyit a műsorunk tartalmából, most pedig nézzük az elmúlt hét legfontosabb brüsszeli eseményeit Gyévai Zoltántól, a Brux Info elemzőjétől.
Brüsszeli hét. Első kézből az unióról.
Az Európai Bizottság kedden elfogadta az új Magyarország tesztési tervet, ami ugye az elkövetkező 7 év uniós költségvetéséből ha meg a Magyarországnak járó pénzeket. Volt-e veszélye, hogy nem fogadják el, hiszen az első pályázatokat már februárban kiírták, úgyhogy még az unió nem is fogadta el?
Ilyen veszély nem volt egyébként, hogy nem fogadják el, mert azt már korábban tudni lehetett, hogy az Európai Bizottság valamikor áprilisra vagy május közepére végleg lezárja az ügyet, ami azt jelenti, tehát, hogy a nemzeti fejlesztési tervet, az új Magyarország fejlesztési tervet addigra elfogadják. Korábban is egyébként április elejére ígérte a jóváhagyás, de közben néhány technikai probléma felmerült, hiszen emlékeztetnék arra, hogy magát a tervet nem csak arról van szó, hogy Magyarország benyújtja és a bizottság automatikusan jóvá hagyja, hanem arról egyeztetés is folyik. Ennek megfelelően néhány változás is történt természetesen. A tervnek a struktúrájában egy-két kiadási arányt megváltoztattak, hisz a maga a terv arról szólt tulajdonképpen, hogy Magyarország miként tervezi elkölteni azt a több mint 8000 milliárd forintot, ami a következő 7 évben felzárkóztatásra rendelkezésére áll.
Az Európai Bizottság kedden gazdasági előrejelzéseket adott ki, egyebek mellett Magyarországról is. Mi áll ebben?
Az Európai Bizottság minden ősszel és tavasszal közé teszi aktuál gazdasági előrejelzéseit, többek között a növekedésre, az háztartási hiányra, az infláció alakulására vonatkozóan. Természetesen az, hogy az Európai Bizottság is az aktuális gazdasági háttérnek megfelelően mindig változtatja, módosítja ezeket a becsléseket. Ami a új magyar számokra, magyar becslésekre vonatkozik, az látható, hogy az Európai Bizottság lefelé módosította a februári előrejelzéshez képest a mostani prognózisait.
Tehát jobban alakul elvileg az államháztartás, illetve a többi mutató, mint azt várták?
Valóban ők kedvezőbb hiányt jósolnak, mint amit korábban. De arról vonatkozik egyébként 2007-re és 2008-as számokra vonatkozik, a 2006-osokra már nem például, hiszen azt tudjuk, azt hamarosan meg fogjuk tudni a végleges hiányt, ami egyébként 9,2% körül fog alakulni, ugye a korábbi 10%-os elképzelés helyett. Tehát az látható, hogy az Európai Bizottságnak korábban 2007-re 7,4%-os hiányt jósolt Magyarországon, ezt most a hét elején 6,8%-ra módosította, tehát egy 0,6%-ponttal, úgy tetszik, optimistább előrejelzést ad Magyarországnak 2007-re. Ami érdekes ebben, hogy ez már meglehetősen közel van a magyar kormány legújabb becsléseihez. Éppen április végén adta be Magyarország Brüsszelben azt a pénzügyi, férves pénzügyi beszámolót, ami a konvergencia programnak a végrehajtásáról szól, és abban Magyarország 6,6%-os deficitet jósolt erre az évre. Tehát itt már elég közel vannak egymáshoz az Európai Bizottság és a magyar kormány adatai.
Kovács László, az Európai Bizottság adó- és vámügyekért felelős tagja egy közleményt adott ki a társasági adó alap harmonizációjáról. Ezt hogyan képzeli el a magyar biztos?
A társasági adó alap harmonizációja nem jelenti a társasági adókulcsok harmonizációját is. Csak mondani néhány szélsőséget, ugye például Belgium vagy Németországban a 33% közül van a társasági adó értéke, miközben Magyarországon 16%. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az adó alapot harmonizálnák, vagyis azt, hogy hogyan számolják ki az Európai Unióban az adó mértékét. Mik lennének az előnyei, miért az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy erre szükség lenne? Nos, hogyha most egy cég a belső piacon, tehát az Európai Unióban be szeretne fektetni, akkor bizony egy adat áll igazából rendelkezésére arról, hogy melyik országban, ami összehasonlítható adat, hogy melyik országban érdemes számára esetleg egy céget nyitni. Ez pedig a társasági adókulcsa, de mint mondtam, a társasági adókulcsa sokszor nem árulja el igazából a cégeknek a valós, tényleges terhelését, adóterhelését, az azért látni kellene a társasági adóalapot is. Tehát egy ilyen közös, konszolidált társasági adóalapnak meg lenne az az előnye a cégek számára, hogy átláthatóvá tenni a rendszert, pontosan látnák, hogy melyik országba érdemes befektetni, melyikben nem.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Összesen ötféleképp szólhat bele az Európai Parlament az uniós döntéshozatalba. Jogszabály minden esetben úgy születik, hogy az Európai Bizottság kezdeményez, a tanács pedig dönt róla. De hogy miről is, abban nagy szerepe van a pártdelegáltaknak, akik az esetek döntő többségében úgynevezett együttdöntési eljárásban határoznak a tervezetekről. A részleteket Forris Györgytől, a Brux Info elemzőjétől kérdeztem. Először is definiáljuk, mi az együttdöntés.
Tulajdonképpen szó szerint az, amit jelent. Egy olyan helyzetet fejez ki, amikor az Európai Parlamentnek joga van arra, hogy elkészült jogszabályt, tehát lényegében törvénytervezetet ne csak megvitasson és véleményezzen, ne csak esetleg elfogadjon egy az egybe, vagy elutasítson, hanem bele is nyúljon. Mint tudjuk, egy jogszabály úgy születik, hogy az Európai Bizottság ezt, ez oda kerül a tagországok miniszterei, meg nagykövetei elé, ezt vagy elfogadják, vagy már belenyúlnak a szövegbe, és ugyanez a szöveg oda kerül az Európai Parlament elé is. Amikor együttdöntésről van szó, a parlamentnek joga van, ugyanúgy, mint a tagországok minisztereinek arra, hogy változtasson ezen a szövegen, pontosabban kezdeményezzen változtatást ezen a szövegen, amit aztán a többieknek figyelembe kell venni, többiek ugyanúgy szavaznak róla, hogy elfogadják-e a parlament módosítását vagy sem. Elkezdődik egy pingpong tulajdonképpen a szereplők között, jelen esetben a miniszterek, a tagországok miniszterei, a miniszteri tanács és az Európai Parlament között, aminek lehet az a végjátéka, hogy végén a miniszterek is valamilyen formában elfogadnak egy végső szöveget, és ugyanazt a szöveget a parlamenterek is megfelelő többséggel el tudják fogadni, de végződhet úgy is, hogy nem tudnak közös nevezőre jutni, és ilyenkor még az is megtörténhet, itt több három fokozat is van, a harmadik fokozatban már egy békéltetési bizottságban ülnek a felek képviselői 6+2 héten át, de még az is megtörténhet, hogy vissza kell vonni a törvénytervezetet, mert például a parlament nem tudott egyetérteni a végsőnek szánt szövegtervezettel.
Az Európai Parlament minden tervezetbe ugyanolyan formában szólhat bele, tehát ez az együttdöntési eljárás, ez minden tervezetre, minden kezdeményezésre igaz?
Összesen ötféle formában tud a parlament belenyúlni abba, hogy hogyan születhet meg egy európai jogszabály. Az ötből kettőt ma már szinte alig használnak, úgyhogy nyugodtan ki is hagyhatjuk. A másik három közül az egyik az, amikor csak véleményt mond, ez az, amikor az Európai Parlament zajt csap. Ténykérdés, amikor a parlament véleményt mond, akkor a véleményét meg kell hallgatni, de nem kötelező figyelembe venni. A másik véglet, amikor a parlamentnek egyetértési joga van, ez tulajdonképpen a vétójog. Ilyenkor van az, hogy az imént említett módon elkészül egy jogszabálytervezet, amit a bizottság beterjeszt, a tagországok kialakítanak erről egy álláspontot. A parlament is kialakít egy álláspontot, de ez csak elfogadó vagy elutasító lehet. Ez olyan, mint a neutronbomba, ha elutasítom, akkor elpusztítom az egészet. Nagyon szeretik épp azért a parlamenti képviselők, és tegyük hozzá, hogy nagyon ritka. Az ügyeknek csak töredék százalékáról van szó, 2-3%. Nemzetközi szerződések esetében, bizonyos személyi kinevezések esetében, Európai Bizottság összetétele és hasonló ügyeknél merül ez fel, de nem igazából a tételes jogalkotásnál. Az Európai Uniós jogszabályoknak, mint egy bő 9%-a viszont úgy készül, általában olyan esetekről van szó, teszem hozzá, amikor a tagországok nem egyhangúan, hanem minősített többséggel döntenek, tehát van mód arra, hogy leszavazzanak egy vagy több tagországot. Ez tehát a jogszabályoknak, mint egy mondom, kb. 90%-a, ilyenkor a parlament együttdöntésben vesz részt, tehát joga van arra, hogy elkezdje maga is írni a jogszabályt. Erre ki is nevezünkként ilyenkor mindig egy felelőst, egy jelentéstevőt, egy raportört, aki elkezdi ezt a szövegezést, és aztán a különböző parlamenti fórumok ennek mentén dolgoznak.
Most az Európai Parlament az a bizottságtól és a tanácstól eltérően ugye pártdelegáltakból áll. Most ebből kiindulva általában hogyan módosítja a jogszabálytervezeteket a parlament? Van erre valamilyen egységes tendencia vagy tapasztalat már?
Többféle példa van. Vannak ügyek, amikor oly mértékig egyértelmű adott országok érdekeinek az érintettsége, hogy a parlamentben ülő különböző pártfrakciókhoz tartozó, ám de azonos nemzetiségű képviselők hajlamosak arra, hogy egyformán szavazzanak. Aztán vannak olyan esetek, amikor viszont tulajdonképpen ideológiai megközelítén értékelődik, ítélődik meg egy fölmerült kezdeményezést, olyankor dominánsabbá válik az, hogy ő inkább szociálisan érzékeny, vagy ő inkább a tőkemozgás segítő piaci liberalizmus híve, és elsősorban abban a szempontból akarja az integrációt tovább lendíteni.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek az Inforádióban, majd folytatódik a Brüsszeli Hét az új francia elnökkel és annak brüsszeli fogadtatásával.